valamit a politika, és csinálnak valamit a cégek. Tehát én azt látom a MOL-on, meg azt látom az MVM csoporton is, ez a leválás, erre gőzerővel készül mindenki.
Sziasztok, Borbély Ede vagyok, ez az Egy Jövő újabb adása, és itt van velem a stúdióban Holoda Attila, energetikai szakértő, és Plecser Tamás, az Erste senior elemzője. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ma az orosz kőolaj függésről fogunk beszélni. Ez a podcast alapvetően zöld átállásról, zöld energiáról, klímaválságról szól, de azért gondoltam, hogy mindenképp érdemes most egy kőolaj importos adást készítenünk, mert a szénhidrogén ellátottsága az országnak, és hogy az hogy néz ki a következő 5-10-15-20 évben, eléggé befolyásolja azt, hogy milyen esélyeink lesznek egy fenntarthatóbb, karbonsemlegesebb, de vagy akár csak szuverénebb energiaellátásban. Most az elmúlt hetekben sok hír volt minden oldalról, amerikai, talán orosz nem, de horvát, magyar, MOL, kormányzat, külügyminisztérium, hogy az egész orosz függést a barátság kőolaj vezetéken ezt, hogy lehet vagy nem lehet csökkenteni, fenntartani, vagy mit lenne érdemes ezzel csinálni. Nagyon sok szám megjelenik a médiában, nagyon sok érdek van, a Trump is, én nekem azért hiszem, hogy kicsit talán véletlenül beleszállt ebbe nyilvánosan is ebbe a konfliktusba, és igazából nekem a nyitó kérdésem az lenne felétek, hogy hogy látjátok, hogy miért ragaszkodik Magyarország az orosz vezetékhez annyira, holott, ahogy én látom, a témában azért közepesen mélyen elmélyedve, lenne lehetőség, vagy pénzügyi realitása egy másik vezeték felépítésének, vagy kapacitásbővítésnek, hogy lehetne erről nagyobb kontextusban és tágabban is beszélni.
Hát, hogy miért ragaszkodik hozzá? Mindig az a legegyszerűbb válasz erre, hogy történelmileg ez így alakult. Tehát ez, ha tetszik nekünk, ha nem, ez egy történelmi örökség volt, hogy ez a vezeték, a drúzsba vezeték, ez megépült a 60-as években, a volt szocialista országok ellátását célozta, és ez egy nagyon jól működő, stabil dolog volt, ráadásul biztonságot adott annak idején a szocialista országoknak, almával és egyéb dolgokkal tudtunk érte fizetni, hogy más nem mondjak. Ugye ez a barter ügylet a KGST keretén belül. És ugye, amikor valaki megszokott egy bizonyos típusú olajat, és ahhoz optimalizál mindenféle berendezését, akkor persze, hogy ragaszkodik hozzá. Tehát ennek van egy ilyen örökség jellege is. Mindenki ilyen. Tehát az ember általában konzervatív. Ha ugyanahoz a pékhez járok, akkor ugyanahhoz szeretek járni, és borzasztóan fel vagyok háborodva, hogyha bezár a pékség. Hát ugyanerről beszélünk. Függetlenül attól, hogy egyébként kenyeret máshol is lehet venni, olajat máshol is lehet venni, és ugye az egész szitu, most nem beszélgetnénk arról, hogyha mondjuk a 70-es évek elején nincs az a kőolajválság a világban, ami kapcsán az nagy Szovjetunió számára kiderült, hogy hát ő azért bizony nagyon sok pénzt tudna keresni, hogyha a Nyugat-Német országba adna el, ugye az akkori NSZK-ba adna el kőolajat jó áron, hiszen akkor nekik nagyon komoly valuta bevétele lenne, és akkor nagy kegyesen hozzájárult, hogy a Jugoszlávia keresztül Csehszlovákia és Magyarország kezdjen el valami fajta alternatív megoldásba gondolkodni, hozza létre ezt az Adria kőolajvezetéket, de természetesen, amikor már enyhült ez a fajta 70-es évekbeli válság, mire elkészült a vezeték, addigra már nem volt olyan fontos a Szovjetuniónak, mert akkor úgy volt vele, hogy a Szovjetunió nem csak azért adta a szocialista országoknak a kőolajat és a földgázt, hogy kapjon érte magyar almát, magyar videóton számítógép, csehszlovák, mit tudom én, micsoda gyártmány, nyugbuszokat, hanem azért, mert ezzel kötötte magához ezeket az országokat. Tehát ennek egy politikai póráz jellege is volt, és onnantól kezdve már nem volt fontos számára ennyire. Nem tudott olyan nagy üzletet csinálni, persze tudott, de akkorát nem, és akkor azt mondta, hogy hát jó, ott az Adria vezeték, de azért használjátok ezt. És valójában az, ami az oroszokra mindig is jellemző volt, sőt már a szovjetekre is, ha valakivel megállapodnak, szerződnek, onnantól kezdve ők egy nagyon megbízható partner. Minőségben is, szállítási ütemezésben. Még csak azt se lehet mondani, hogy nem figyeltek oda például arra, hogy erre a nyugat-európai, vagy éppen a volt szocialista országokhoz jövő vezeték, az nem egy szedett-vedett vezeték volt. Maga a gázvezeték sem, tehát a testvériség vezeték sem, de a drúzsba is, az egy nagyon jó karban tartott vezeték volt, különösen annak fényében, hát én azért jártam a Szovjetunió elég sok területén, ott azért voltak mindenféle vezetékek, és ömlött az olaj, mint a lóderek. azért itt nagyon ügyeltek erre. Tehát ilyen értelemben ez egy jól karbantartott, stabil ellátás biztosító és stabil minőséget biztosító vezeték volt, amihez jól lehetett igazodni.
Ez egy olyan pék, ahol mindig jó a kifli.
Ez mindig ugyanolyan a kifli.
Mindig ugyanolyan
és mindig
kifli,
ugyanolyan
jó.
Finom a kifli. Így van.
Okay. Ez a teljesen egyetértek. Egy picit egy más szempontot is hagyd tegyek ide ehhez a kérdéshez. Ugye van az államnak is egy érdeke, és van ugye a MOL-nak, mint a legnagyobb magyar olajipari vállalatnak is egyfajta érdeke. Ebben az esetben egyébként a kettő többé-kevésbé egybeesik. Ugyanis a magyar állam érdekelt abban, hogy a MOL nyereségesen termeljen, hiszen akkor lehet ugye belőlük növelni az adót, illetve akkor tud maga a MOL is fejlődni, hiszen akkor van ugye tőkéje a cégnek arra, hogy beruházzon. Másrészt ugye a MOL is érdekelt abban, hogy ez az orosz kőolaj szállítás fennmaradjon, hiszen a finomítókat erre fejlesztették. Ráadásul ez a kőolaj különösen a 2022-es ukrán-orosz háború intenzív szakaszának kirobbanását követően lényegében sokkal olcsóbb lett. Hozzáteszem, hogy ez az olcsóság egyébként megszűnőben van, tehát most már csak egy 5 dollár körüli különbség van az Urál és a Brent típusú kőolaj között. Tradicionálisan egyébként 1-2 dollárral mindig olcsóbb volt az Urál, mint a Brent. Ugye ez a minőségéből ered, hosszabb szénláncú kőolajról van szó, illetve magasabb kéntartalmú kőolaj. Viszont ez a háború kitörése után nagyon szétnyílt. Tehát volt időszak, amikor 40 dollár volt a különbség. Most ez összecsökkent, ez azt jelenti, hogy egyébként a MOL adóztatási képessége, vagy az a képesség, amennyivel a magyar állam a MOL-t adóztatni tudja, ez is jelentősen lecsökkent. Tehát most én azt látom, hogy ez a fajta függés a magyar állam részéről valamelyest, vagy az ösztönző, ez csökkent, hiszen kevesebb pénzt lehet a MOL-ból most már emiatt kivenni, hogy ez az árkülönbség a két kulajfajta között csökkent. Úgyhogy mind a két fél érdekelt abban, hogy egyelőre ez a függés megmaradjon, a MOL-nak ugye ez az előnyös, hogy innen veszi a vásárolja a kulajat, és a magyar államnak is előnyös az, hogyha olcsón tud vásárolni a MOL orosz energiahordozókat, mivel ez azt jelenti, hogy az adózási lehetőség az nagyobb.
Azért azt mindenképp érdemes hozzátenni, hogy egyrészt a MOL azért nem a jegyzési áron vásárol az oroszoktól, hanem hatalmas diszkontot kap. Már csak a tradíciók és a régi kapcsolatokán is.
Meg a mennyiség.
Meg a mennyiség. Azért egy jelentős mennyiséget vásárolnak Oroszországból, nyilván hatalmas diszkontot tud rajta elérni, tehát ez megvan a maga haszna ezen. De az, hogy ő optimalizál egy finomítót egy típusú olaj feldolgozására, az nagyon kényelmessé teszi magának a technológiának a működését. Ugye, hogyha az európai finomítók jelentős részét nézed, akkor azt látod, hogy ők megpróbálják a saját termékszerkezetüket úgy kialakítani, hogy éppen mire van kereslet a piacon, és ahhoz szerzik be az olajat. Itt meg a MOL a másik irányból, a diktálós irányból volt, ő azt mondta, hogy ő például nagyon jól tud előállítani szuperkénmentesített kőolajat, a szuperkénmentesítés meg éppen az orosz olaj miatt dolgoztak, hiszen, ahogy a Tamás is mondta, annak magasabb a kéntartalma, mint a normál brenti olaj. Most idehoz egy másmilyen olajat, akkor ez nyilván neki nyűgös lesz. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem tudná fogadni, nem tud belőle olyan kihozatalt elérni, mint az Urálba. Ugye az Urál olajjal kapcsolatosan ő már dolgozik 60 éve rajta, természetes, hogy abszolút profi ebbe, hogy kell ebből csinálni, de soha nem volt olyan probléma, hogy mondjuk máshonnan beszerzett olajat, vagy mondjuk a magyarországi mezőkről származó olajat, mert azért ne felejtsük el, most is 1 millió tonna olajat termel Magyarország, és a magyarországi olajok azok nem urali típusúak. Sok esetben jobbak, sok esetben rosszabbak. Ugye az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy ha én elhagyom a határt kelet felé, akkor minden mezőből urali típus olaj jön, de az egy keverék, ugye, ahogy a Tamás is utalt rá, REB-nek szokták ezt fordítani, ugye ez a Russian Export Blend. A blend az azt akarja, egyszerű megfogalmazás kedvéért, mint a viszkinél a blend, vagy mondjuk a küvé a boroknál. Ugye, hogy évről évre ugyanaz a típusú keverék alakul ki, ahhoz nagyon könnyű igazodni, tudod hozzáigazítani a saját technológiádat, tudsz maximalizálni. Ugye nem véletlen, hogy azért, hogyha mondjuk az elmúlt 20-25 éves finomítói beruházását nézed a MOL-nak, akkor ő mindig abba az irányba ment, hogy lehet még tökéletesebben az urali típusú olajból a lehető legtöbb kihozatalt elérni dízelből és benzinből. És ezt még optimalizálta egyébként finomítókra is. Nem nagyon ismert ez egyébként, de mondjuk a MOL finomítói, ugye a két nagy finomítója közül, a pozsonyi sokkal jobb benzin előállításba, a szászhalombattai meg sokkal jobb dízel előállításba. Ezért, bár ezt nem nagyon tudják, nem is reklámozzák nyilván, de mondjuk a szlovákiai fogyasztók is szászhalombattai dízelt fogyasztanak, míg a magyarországi tankolók, azok többnyire a pozsonyi finomító. Mert így működik egy professzionális integrált olajvállalat, amelyik megpróbál egy értéklánc mentén optimalizálni. Ebbe az értékláncba egyébként annak idején be alá akartuk illeszteni még, mint volt Molos, a riekai finomítót is, csak ott egy nagyon erős ellenkezés volt a horvátok részéről, ők a teljes termékláncot és teljes termékpalettát meg akarták maguknak tartani, hiába magyaráztuk neki, hogy ők is jobban járnak, mert mondjuk optimalizáltuk volna a riekai finomítót kizárólag az egy típusú tengeri olaj, vagy két-három típusú tengeri olaj fogadására, és mondjuk a Zágrábtól északra lévő területen kitermelt horvát olajat, azt meg mondjuk földolgozhatta volna simán a szászhalombattai finomító, hiszen azok az olajok hasonlóak egyébként a magyarországi területen. Nem hagyták ezt, kiestek ebből az optimalizálásból.
Hát nem is jó vége, hogyha így nézzük munkavállaló szempontból.
De egyébként minden vállalat azt szereti, hogyha ő úgy tudja optimalizálni ez a supply chain managementet, úgy tudja alakítani, hogy ő ebből a lehető legtöbb hasznot. És ugye, ha tetszik nekünk, ha nem, egy ilyen cég, mint a MOL, a haszonra dolgozik. Tehát független attól, hogy és készültek rá, hát nyilván Tamás is beszélt már erről sokfelé, hogy 2014-ben, mikor a Krímet elfoglalták, akkor a MOL gőzerővel elkezdett azon dolgozni, hogy gyerekek, baj lehet belőle. Kockázatos az üzlet, ezt a kockázatot meg kell valahol fizetni, ennek ára is van, sőt, hogyha tavaly évre visszaemlékeztek, a MOL még nagyobb kockázatot vett föl azzal, hogy már az ukrán határ előtt megveszi az olajat, és onnantól kezdve az ő olaját szállítja az ukrán szállítófél egy háborús területen keresztül. Ja. Az nem egy kis kockázat, ezt nyilván be kell tudni árazni, de a MOL akkor készült arra, hogy valami baj lesz, és akkor elkezdte megerősíteni az Adria vezetéket. Ugye én nekem mindig azt szoktam mondani a feleségem, hogy túl jó a memóriám bizonyos kérdésekben, ami ártalmas tud lenni az én jövőmre nézve, mert sok mindenre emlékszem. Én emlékszem egy 2015-ös MOL-os közleményre, amiben büszkén jelentette be a MOL, hogy először is javította, kicserélte azokat a csöveket, amivel összeköti az Adria vezetéket a Druzsba vezetéknek az északi szlovákiai ágával. Ennek az volt a célja, bármilyen probléma van, akkor a szlovákokat és nem mellesleg az Unipetrolnak a csehországi finomítóját el tudják látni az Adriáról. És abban a közleményben a MOL egyébként, és akkor visszatérünk néhány számot, nyilván kell, hogy mondjunk, leírta, hogy 14 millió tonnára nőtt az Adria vezetéknek a szállító kapacitása 2015-ben. 10 év eltelt, én meg még mindig emlékszem, nem biztos, hogy mindig kéne.
Csak két dolog merült fel, hogy a hazai termelés szerintem gyorsan rövid tudjuk zárni, csak az adás teljessége szempontjából. Mondjuk el, hogy 14-ben volt egy elég alacsony szint, és most meg megint annyit termelünk, mint a 90-es években lenne. Ez a teljes fogyasztás kb. Hány százaléka, és mit gondoltak, ez meddig tud még nőni?
Hát ebben nagy potenciál is. Ugye a magyar hazai termelést, akár kőolaj, akár földgáz esetén nézzük, 1985-ben volt a csúcson. Akkor több mint 2 millió tonna olajat termelt Magyarország, és több mint 4 milliárd köbméter földgáz. Csak hogy a magyar mezők már csak a területi bezártságunk miatt is eléggé korlátosak. Itt nem úgy van, mint mondjuk a nyugat-szibériai mezőknél, hogyha valamelyik mező lemerül, akkor arrébb megyek 2 kilométert, vagy 20-at, vagy 30-at, mert Szibériában, Tajgában van rá hely, meg lehetőség, és fúrok egy új mezőt. Itt nincsen. Tehát végesek a készleteink, tudomásul kell venni, hogy csökken. Persze a korszerű geológia és geofizikai módszerekkel találunk olyan mezőket, ami meglepetést okoz. Most ennek vagyunk a tanúi, és ennek örülünk például akár a MOL vecsési találatánál, akár a Magyar Horizont Energia dél-magyarországi találatánál. Most úgy néz ki, hogy egyébként nem a MOL a legnagyobb olajtermelő Magyarországon, hanem ez a Magyar Magyar Horizont Energia TDE közös konzorcium, mert ők a horvát határ mentén új típusú geofizikai módszerekkel megtaláltak olyan mezőt, ami korábban elkerülte a figyelmét akár a MOL-nak, vagy nem volt alkalmas rá még a technológia. Nem azért, mert ott hülyék dolgoznak, itt meg most okosak vannak, egész egyszerűen azt kell látni, hogy a technológia minden szinten fejlődik. Hát gondoljunk csak a mobiltelefonba, hogy 30 éve nem volt mobiltelefon, most meg mindenki olyan mobiltelefonnal szaladgál, amiben egy komplett számítógép van. Ugyanígy fejlődik egyébként a geológia és földtudomány is. Ebből következően visszatérünk olyan helyszínekre, amiket már megkutattunk korábban, csak nem láttunk rendesen, okozhatnak meglepetés. De önmagában az, hogy egy pici országba be vagyunk zárva, a készleteink végesek. Ráadásul, aminek örülni szoktunk, hogy meleg a Pannon-medence, ugye nagyon jó meleg víztermelés szempontjából, az bizony a szénhidrogéniparba problémát okoz, ugyanis ilyen nagy hőmérsékletre a szervisszégek jelentős része nincs fölkészülve.
Uh-huh. Két dolgot hadd tegyek hozzá, amit Attila mondott. Egyrészt orosz oldalról is nagyon kényelmes és nagyon jó az, hogy össze vagyunk kötve vezetékkel. Ugye sokkal macerásabb, sokkal drágább az oroszoknak ezt a kőolajat elvinni mondjuk egy balti-tengeri vagy egy fekete-tengeri kikötőre, ott rápakolni egy kisebb hajóra, kisebb hajón átmenni a Dardanellákon, meg a, ugye a fönt északon, a dánszorosokon, azt átpakolni egy nagyobb hajóra, majd elvinni az egészet Indiába. Ugye ez az egyik lehetőség. Szemben azzal, hogy az olaj vezetéken végigjön egészen Magyarországig, vagy Szlovákiáig, és ugye ott kipakolják. Tehát sokkal nagyobb a költsége az előbbi útnak, sokkal kisebb az utóbbinak, és ezt a költségelőnyt ezt az oroszok azért megosztják ugye a MOL csoporttal. Ez okozza azt, hogy valószínűleg még a jegyzetárakhoz képest is olcsóbban vehet a MOL orosz kőolajat. Nem látjuk pontosan, hogy mennyiért egyébként, de úgy becslések szerint valószínűleg akár egy-két dollárral még olcsóbb is lehet ez, mint a jegyzetár. Ez az egyik megjegyzésem. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy mond valamit a politika, és csinálnak valamit a cégek. Tehát én azt látom a MOL-on, meg azt látom az MVM csoporton is, hogy ez a leválás, erre gőzerővel készül mindenki. Az utóbbi hetekben voltam több ilyen konferencián, igazából az volt a téma, nem az, hogy leválás lesz-e vagy sem, az eldöltött kérdés. A kérdés az, hogy mikor. Mert hogy most az Európai Unió egy picit előrébb akarja hozni azt a dátumot, amit egyébként 2022-ben a RePowerEU-ban ugye kijelölt, akkor ugye 2028. január 1-ét jelölték meg, onnantól kezdve az összes tagállamnak le kell válni az orosz olajról és földgázról. Most van egy olyan indítvány, részben talán amerikai nyomásra is, hogy ez korábban történjen meg. Nem lenne szerintem szerencsés, tehát én azt hiszem, hogy mindenki erre a 27 év vége, 28 év elejé dátumra készül, de az egy nagyon fontos dolog, hogy a piacon, a piaci szereplők gőzerővel készülnek
most
erre.
Most leválás alatt mit értesz? Tehát, hogy a Hernádi Zsolt előző interjújában nagyon nagy különbséget tesz a leválás, meg a leválási vagy alternatív képesség felépítése között. Tehát akkor ez a 28 az azt jelenti, hogy új szerződéssel már egy csepp olaj sem jön keletről, hanem ezt, csak az új.
Ezt jelenti, tehát, hogy gyakorlatilag orosz kőolaj, orosz földgáz 28 január 1-től EU-s tagállamba nem jöhet be.
Sem vezetéken, sem tengeri szállítással, mert nyilván az is lehet az alternatíva, például amikor átállok arra, és mondjuk tesztelem, csak ad abszurdum, tesztelem mondjuk az Adria vezetéket, hogy ez ne okozzon két oldalon is, a vezeték tesztelésnél Igen. is nehézséget, meg a finomítói feldolgozásnál, mondjuk orosz olajat vesznek, Igen. és azon hozzák föl az Adria vezetéken orosz olajat, mert akkor megteheti, hogy akkor most csak a vezetékre fókuszálok, uh-huh. de ugye ez a fajta leválás az azt jelenti, hogy a tengeri olaj és a vezetékes olaj,
és akkor ezt lehet szűrni a szellemflottára, ami orosz olajat vízre nem tudják, vagy esetleg egy, nem tudom, egy szaudi áttétes közbenső...
A szaudiak nem mondanak ebbe bele, de az indiaiak...
Vagy az indiaiak, bocsánat,
vagy
igen.
Mondjuk Malázia, vagy Szingapúr, igen, az ilyenek pontosan. Könnyedén jelentkeznek arra, hogy ők cserélnek zászlót igen. a hajón.
Az egy másik kérdés egyébként, hogy milyen úton fogjuk behozni, igen. mert adott esetben, és ebben én például Hernádi Zsoltat teljesen egyetértek, tényleg jobb a két vezeték, mint az egy vezeték, különösen azért, ahogy például az Adria kőolaj vezeték tulajdonosi szerkezete fennáll, hogy ott tényleg van egy nagyon komoly kockázat, hogyha az egy útvonal marad elérhető, akkor az ott levő tulajdonosok ezt az előnyt monetizálják, hogy finoman Igen. fejezem ki magamat. Így is ugye a Janaf egy nyereséges cég, ha megnézi az ember a gyors jelentését, hát 40%-os nettó marzs, az nem egy rossz vállalkozás. Valószínűleg, ha látják azt, hogy a MOL csoport csak rajtuk keresztül tud behozni kőolajat, akkor ezt még inkább
hát felhasználják. Persze, egyértelmű, hogy tehát ebben a kontextusban ez nem megoldható, tehát egy ilyen magyar, horvát, amerikai, kormányközi dolog is kell ahhoz, hogy ezt ki tudjon.
Igen, de azért itt két dolgot kell látni, és hajlamosak vagyunk összekeverni. Az oroszok Belorussziáig szállítják az olajat. Onnantól kezdve az már a MOL olaja, és onnantól kezdve bejön egy szintén kockázatos ország, Ukrajna. Hogy ők most ezzel visszajönnek, vagy nem, vagy mondjuk monetizálják a saját előnyüket, nyilván ők is. A másik oldalon is nem arról vitatkozunk, hogy mondjuk ki a beszállító, hanem arról, hogy ki a közvetítő. Tehát olyan, mint hogyha arról beszélnénk, hogy van egy kamionos szég, és az egy bizonyos piacon monopól helyzetben van, és akkor annyit kér, amennyit nem szégyel. Való igaz, de akkor azon kell elgondolkodni, hogy mondjuk ez a kamionos szég, idézőjelbe, tehát a Janafról beszélünk, azért egy Európai Uniós tagállamnak a része, és ott működő cég. Azaz be kell, hogy tartsa az Európai Unió versenyjogra és a verseny szabályozásra vonatkozó korlátozásait, tehát abból a szempontból a MOL-nak teljesen igaza van, hogy azt mondja, hogy akkor nem én akarom felülvizsgálni, és nem én akarom bírálni, hogy most a Janaf ár struktúrája megfelelő vagy se, vagy jogos, vagy nem jogos, ott van az Európai Unió.
Hát egy horvát versenyjogi hivatal.
Különösen akkor, de hát van azért Európai Uniós versenyjogi hivatal is, különösen akkor, hogyha ebből a szempontból érzek valami fajta diszonanciát, vagy valami fajta ilyen kicsit ilyen revans.
Hát a 30-40%-ból szerintem ezt üzletileg látjuk, hogy van.
Hogyne.
Most mindjárt átérünk az Adriára, és még egy kérdés, ami az előző gondolatban fölmerült, és itt elhangzott több dátum, meg képessététel a finomítói oldalon is, tehát hogy nekem az volt furcsa mindig, hogy mindig azt olvastam, hogy ilyen 500-600-700 millió dollár egy finomítói átállásnak a költség, és hogy ez milyen drága lenne, és hogy mennyire nehéz, és most meg azokat a híreket olvasom, hogy hát a Dufi, a Dunai finomítót mindjárt kész van. Tehát akkor a MOL igazából ezt ráköltötte már az elmúlt években, ezt a félmilliárd dollárt hát a finomítót. De akkor ugye korábban miért volt az, hogy jaj, milyen drága, nem tudom megcsinálni, fizessétek ki
nekem. De nem azt mondta, hogy nem tudja megcsinálni, azt mondta, hogy milyen drága. Azt, hogy nem tudja megcsinálni, azt a politikusok mondták.
És közben megcsinálta.
Azért itt az egy professzionális cégről beszélünk, mindig elmondom, hogy MOL-t ugye nem kell megvédeni, de a MOL az egy profi cég. Ő neki nincs olyan, hogy A terve van, és nincsen több terve. Mindig van B, C, D, akárhány terve. Természetesen ő tudta, hogy egy idő után, ugye a Tamás is mondta, hogy mindenki tudja, hogy 2028-nál legkésőbb le kell válni erre, ők erre készültek, és megcsinálták ezeket a technológiai átalakításokat. Az más kérdés, hogy a politika időnként rátelepszik magára az ezzel kapcsolatos kommunikációra, és nyilván egy cég, amelyik jóban van, mondjuk, vagy igyekszik jóban lenni a kormánnyal, nem fogja azt mondani, hogy XY miniszter hülyeségeket beszélt, mert mi már egyébként
már
megcsináltuk ezt,
mindjárt,
amit te mondtál.
Hát 26 persze. Vége, 27 eleje, most
igen,
az új dátum, ha jól értem.
Pénzbe kerül, nem lenne rossz, hogyha ebbe támogatna az Unió minket, ha már az Unió hozott egy ilyen korlátozást. Az Unió meg erre azt mondta, hogy üzlet az üzlet. Csináljátok meg úgy, hogy
de akkor ezt igazdálkodásra került az elmúlt években, ha jól értem.
Természetesen. Ez egy profitábilis cég, ugye itt a cég vezetőinek a bónusza, a részvényesek pénze attól függ, hogy mennyi profitot csinál a vállalat. Nyilván ők nem szívesen költik el ezt az 500 millió dollárt egy olyan beruházásra, amely, hogyha nincs politikai változás, tehát hogyha elérhető az orosz olaj, így akkor
van,
nem kellene beruházni. Így van. De ők 2026 végére kész lesznek, és tényleg, ahogy Attila mondta, ez a leválás nem 22-be kezdődött el, hanem 2014-be, amikor ugye a Krímet elfoglalták az oroszok, akkor, sőt, előtte már 2009-ben, hogy a gázválság után elintotta a MOL azokat a beruházásokat, ami például lehetővé tette, hogy az Adria kőolajvezeték magyarországi szakasza, illetve a Pozsony és a Dunai finomítók közötti átjárás teljesen megvalósítható legyen. Tehát magyarán szóval, hogyha Csurgonnál, ahol az Adria kőolajvezeték bejön Magyarországra, ott van a kőolaj, onnantól kezdve a MOL rendszerében már ez a kőolaj megtalálja a helyét, és ez a MOL rendszerében tulajdonképpen a teljes kapacitás kihasználtság mellett lehetővé teszi a finomítóknak az üzemeltetését. Tehát a MOL bizonyos értelemben a házi feladatot részben már elvégezte, most még van ennek egy utolsó eleme, ez az a bizonyos elem, hogy kell egy komoly keverőüzemet létrehozni Szászhalombattán, illetve kellenek különböző tárolóegységek, ezeket fejezi be 26 végére a MOL, onnantól kezdve teljesen ellátható lesz a cég a tenger felől, hogyha a JANAF rendszere is erre alkalmas.
Sőt, akkor ehhez hadd tegyek hozzá annyit, hogyha ugye a Tamás említette, hogy azért a tulajdonosi szerkezet a JANAF esetén azért vet fel kérdőjeleket, meg az is fölmerült éppen a napokba, és a JANAF aztán cáfolta, hogy nem akarják eladni ugye a tulajdonosok a részesedésüket, de MOL nyilvánvaló, hogy logikusan szívesen venne nagyobb falatot ebből a vezetékből. És ennek nem csak arról szól a dolga, hogy most akkor ő zsarolható-e vagy sem, mondjuk a tranzit, hanem ne felejtsük el, hogy például Omisájban, ahol megérkeznek ezek a hajók, ott egy hatalmas tartálypark van. Most a MOL-nak lehet olyan megoldása, például ezekre a keverőüzemekre, meg a tartalékolása, hogy ott is tartalékol, meg tartalékol, mondjuk Szászhalombattán, mert Szászhalombattán van egy hatalmas nagy tartálypark, érdekes módon Pozsonyban nincs akkora, tehát ott sokkal kisebb, de a Szászhalombattai azért egy havi teljes működést el tud látni nyersolajjal. Most akkor gondold el, hogy mondjuk Omisájban, ahol van egy 500 ezer köbméteres tárolótér, ahhoz, hogyha hozzáférése lenne a MOL-nak, akkor mondjuk meg tudná könnyedén oldani, hogy kikeverek olyan típusú olajat, ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy ami jobban közelít mondjuk ehhez a Russian Export Blendnek a minőségéhez, és akkor ott lehet beruházni, nem kell itt beruházni, akkor az a szállító cég az innentől kezdve a saját profitjából szintén meg tudja termelni annak a beruházásnak az értékét. Tehát sokfajta megoldás van, de a megoldáshoz nagyon sokszor azt látjuk, hogy azon kívül, hogy remek elképzelések vannak, a politikai és egyéb gazdasági kapcsolatrendszernek a minősége azért rányomja a bélyegét. És azért valljuk be férfiasan, a magyar-horvát olajipari kapcsolat nem túl rózsás, annak ellenére, hogy a legnagyobb horvát cég, az INA irányítása a MOL csoporthoz tartozik. Tehát micsoda ellentmondás ez. Azt
pont ezért.
Nyilván erről beszélünk, és ez nagyon fontos elem ebből a szempontból. Hiába próbálunk nem beszélni róla, meg nem beszélnek róla a politikusok, itt azért nagyon sok esetben az érzelmek, az emóciók felülírják az egyébként gazdasági törvény, vagy nem törvényszerű, logikus, észszerű döntéseket is.
Hát igen, meg én azon gondolkodtam, hogyha még volt egy interjú a Szijjártó Péter, a Politico hozta le 2-3 évvel ezelőtt, és ott elhangzik egy olyan szám, hogy 200 millió lenne a JANAF vezetéket képessé tenni erre. Mondjuk, hogyha az nem volt reális, legyen kétszer ennyi, még az is simán beleférne ilyen volumenek mellett, és kigazdálkodható volna, pláne, hogyha még lehetne valamennyit nyerni azon, hogy ahogy kettő vezeték van. Tehát lehet látni, hogy a probléma az nem gazdasági vagy üzleti.
Ez pontosan így van. Egyébként ugye van egy vita a MOL és a JANAF között, hogy vajon ez az Adria kőolajvezeték képes-e azt az évi 12 millió tonnát szállítani, amennyi szükséges lenne a MOL két belső finomítójának, tehát a pozsonyi, illetve a szászhalombattai finomítónak az ellátásához. Ugye 2 millió tonna most is jön évente, ezt kellene felfokozni 12 millió tonnára, hogyha a barátságról nem érkezik az a 9-10 millió tonna, ami egyébként szokott jönni.
Igen.
Na most itt van egy szakasz egyébként Sisaktól a magyar határig, ez egy 80 kilométeres szakasz. Itt azt mondja a MOL, hogy oda egy új vezetéket kéne építeni, hogy stabilan jöjjön ez a 12 millió tonna per év. Azt mondja erre ugye a JANAF, hogy nem, az egy darab vezetékkel is meg lehet ezt oldani, különböző sikosító eszközök használatával, tehát ezek olyan adalékok, amelyek a kőolajnak ezt a viszkozitását változtatják, ezzel lehet gyorsítani ezt a sebességet, ezt a mennyiséget, ami ezen átmegy. Ezen megy a két cég között.
De ha jól értem, akkor az egy hónapos teszt alatt 96% alatt volt a megbízhatóság elérhetősége a vezetéknek, nem? Tehát, hogy az nem jó.
Az, hogy nem jó vagy jó, tehát ez egy nagyon érdekes vita, mert mindig azt szoktam mondani, hogy nincs okom arra, hogy kevésbé higgyek a JANAF vezetőinek, mint a MOL vezetőinek. Viszont teljesen ellentmondásos dolgokat mondanak ezzel kapcsolatosan, és az ember nem azért van, hogy igazságot tegyen ebből a szempontból. Egy biztos. Ennek a vezetéknek, ugye, amit a Tamás mondott, hogy a Sziszaki résztől a magyar határig tartó vezeték, az egyébként nem egy őrült hosszú vezeték, 108-110 kilométer. Erről beszélek, tehát nem egy őrült hosszú vezeték. Gyorsan hozzáteszem, 2022. februárja óta már kicseréltük volna az egészet sírójra, ha akarjuk. Közösen is, vagy akármilyen megfontolásból, hanem, és ráadásul ennek van egy átmérője, ez egy 700 mm-es vezeték, az 70 centi, de nem kis vezetékről van szó. Ráadásul ugye a szivattyúk tudnak nyomni, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez mindig csak szivattyú kérdése, hogy mennyit nyomunk el, akár gázból, akár kőolajból, mert hogyha egy nagyobb szivattyút veszek, akkor többet fogok tudni elnyomni, Plusz még ugye a horvátok jelezték, hogy akkor ők használják ezt a súrlódást csökkentő adalékot hozzá, ugye, amitől még nagyobb mennyiség. A vita mindig arról szól, hogy mit tudom, jön egy politikus, aki a politikusok imádnak a számokat dobálózni, miközben nem értik a tartalmát. Ugye rendszeresen elmondja a külügyminiszter, hogy 14 millió tonnát, soha nem dolgozott fel a két finomító 14 millió tonnát. Nekem megvan visszamenőleg 15 évre a finomítói feldolgozási adatok. A legtöbb feldolgozott mennyiség az is éppen, hogy a 12 milliót meghaladta. És hogyha ebből még leveszed azt, hogy van magyarországi 1 millió tonna, azt már nem kell behozni rajta, már mindjárt csak 10-11 millióról beszélünk. Akkor már lehet vitatkozni, hogy akkor az a 10-11 millió, az tartósan és stabilan eljön-e. Ugye a MOL ezt szokta fölvetni, hogy de hát ez a vezeték nem működik stabilan, ugye a Tamás mondta, 2 millió tonnára elszerződnek, na de miért nem működik stabilan? Mert nem vesznek többet, mert hogy ott drágább az olaj. Tehát ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, azért nem próbál ki nagyobb mennyiséggel, mert hogy egyébként az orosz olajon ő sokat nyer, esze ágában nincs a saját profitabilitását csökkenteni, hiszen ráadásul a felső vezetőknek ezen múlik ugye a bónusza. Azaz, amíg nincsen kényszer, amíg nincsen politikai elhatározás, addig ők ebben nem fognak változtatni. Még akkor sem, hogyha egyébként fölkészülnek rá technológiai és technikai szempontból. Ott lesznek a szivattyúk, adalékolják bele, hogyha kell valami, akár még a vezetéket is felújítják. Ha zsírúj vezeték lenne, akkor is találna a MOL valami más indokot, amiért most ezt nem használja. Miért? Egész egyszerűen azért, mert ő abban érdekelt, hogy a lehető legtöbb profitot érje el a saját részvényesége.
Hát ez racionálisan nem jó az ár, persze. Érzem, hogy átvernek, mond, akkor miért hagyjam, így hogy átvernek? Ezt szerintem ez tök oké.
Persze, hát nyilván egyébként a két cég meg tudná ellenpodni egymással ezekben a dolgokban, még az is az abszurdon benne lenne az egész pakliba, hogy tényleg építenek egy második vezetéket párhuzamosan ezzel, és akkor tényleg abban ilyen értelemben a teljesen stabilan tud ez a 10-11-12 millió tonna jönni per év, ami biztosan kell, de lehet, hogy egy vezetékkel is valóban meg lehet ezt oldani. Tehát ezek, én azt gondolom, hogy ezek ilyen politikai jellegű viták, amelyek átkerültek erre a szakmai oldalra, de valójában ez inkább politikai jellegű. Most a két ország között tényleg van egyfajta feszültség. Mind a két ország kicsit várja a gesztust a másiktól, hogy ez a egyébként hogy mondjam, ez a kapcsolat, ami egyébként valószínűleg meg kell, hogy legyen energetikában, hiszen ugye LNG oldalról is Horvátország egy fontos kapu Magyarország felé, kőolajban is, de valahogy ezeket tényleg rendezni kéne, és hogyha ez meg lesz az a politikai rendezés, én azt gondolom, hogy erre azért van esély a jövőben, akkor valószínűleg szakmailag is a két cég előbb-utóbb meg tud egymással azért egyezni.
És ebben a politikai rendezésben hogy látjátok az amerikai kormányzatnak a szerepét, vagy a lehetőségeit? Szerintem most ezért beszélgetünk többet erről, mert gondolom, hogy a Trump elnök, hogy mondjam, feladatának gondolja azt, szerintem helyesen, hogy minél több amerikai terméket szórunk szét a világpiacon, ha ide el tud szórni még pár millió tonnát per év, akkor örülünk, és úgy tűnik, hogy volt erre egy nyitás, utána volt pár napra rá egy telefon Orbán Viktor és Donald Trump között, akkor megint mintha elhalt volna ez a dolog. Hogy látjátok, hogy ez hogy lehetne feloldható ebben az új aktív külpolitikai szereplő belépésével?
Tavasszal mindig van egy nagy LNG konferencia itt Budapesten, ahol mindig van egy kis szerepem, moderálok egy-két beszélgetést, és nagyon érdekes volt az idei konferencia, ugyanis az amerikai kormányzat részéről is jött egy nagyon magas szintű diplomata, de egyébként a Gazprom részéről is volt egy nagyon magas szintű ember ezen a konferencián. Érdekes módon korábban a magyar kormány mindig szerepelt, most nem annyira ezen a konferencián, nem igazán értem ennek mi az oka. Mindesetre az amerikai úriember az elég nyitottan ott elmondta, nekem külön is, mert külön is tudtam vele beszélgetni, hogy hát itt az a cél, hogy Európa utolsó szegletébe is amerikai földgáz jutassunk el, mert ez egy nagyon jó üzlet nekünk, és nyilván, ezt már én teszem hozzá, a politikai érdekeinket is ez képviseli. Kőolajban ott nincs ennyire direkt amerikai érdek, de azért a kőolaj esetében is szívesen vennék azt, és nagyon szeretné az Egyesült Államok, ha Magyarország ezt az Európai Uniós célkitűzést, tehát a leválást magáévá tenné. Ugye mi csak 4%-a vagyunk, mint hogy a MOL csoport az orosz kőolaj exportnak, de azért az a 4% is nagyon-nagyon tudna fájni az oroszoknak, főleg azért, mert azért más oldalról, például a tengeri kikötők vagy hajózás oldalról nincs feltétlenül ennyi szabad kapacitás, hirtelen. Tehát, hogyha itt le kell válni, akkor az oroszoknak ez egy nagyon fájdalmas dolog. Ugye Attila szokta leginkább elmondani sokszor, hogy hát hogy az orosz olajmezőket, hogyha lekapcsolják, mert nem tudják hova tenni az olajat, mert nincs export, nincs saját finomító, ugye azt most bombázzák az ukránok, meg nincsenek tárolóik, akkor azok a mezők tönkre mennek. Azok a mezők elvizesednek, azok a mezők olyan mértékűleg elvesznek a jövő számára, hogy csak akkor lehet őket visszahozni, hogyha újra beruháznak. Tehát ez biztos, hogy az oroszoknak egy nagyon fájó dolog lenne, ha elveszítenék mondjuk a MOL csoportot, mint vevőt.
Az, hogy az amerikai elnök ebben mondjuk úgy, hogy egy nagyon erős katalizátorként jelent meg, hogy felgyorsítani egy ilyen folyamatot, abban semmi meglepő nincs, hiszen ezt mondta a saját kampányába is. A dolog érdekessége, amiről ugye nem nagyon szoktunk beszélni, hogy most az amerikaiak azok honnan vásárolnak, ők is vásárolnak olajat. Bármennyire meglepő, az Amerikai Egyesült Államok az körülbelül 13 millió barelt termel naponta, és vásárol naponta 6 millió barelt. Jelentős részét például Kanadából. De ő exportál a hatalmas mennyiségű olajat, nagyjából 4-4,5 millió barelt naponta, és ugye az ember nem nagyon érti, hogy de hát akkor most minek vesz, hogyha meg elad, meg...
Mert olcsón tud Kanadából venni.
Nem erről szól a dolog. Teljesen más az olajtípus. Ugye miközben a földgáznál azt megszoktuk, hogy hát ez a 34 megazsúl körüli földgázról beszélünk, ez nemzetközi szabvány. Az oroszoktól is ilyen minőségű gáz veszünk, a norvégoktól is, a palagáz is, bármennyire is szokták mondani, hogy palagáz kevernek be, az pontosan ugyanaz a szabvány, metán. Javarész mete. De az olajban különböző típusok vannak, és a kanadaiak, ők olajpalából állítanak elő nehéz olajat. Ez ugye majdnem külszíni fejtéssel fejtik le ezeket az olajpalákat, és abból centrifugálják ki az olajat. Ez az olaj alkalmas arra, hogy magas aszfaltén tartalma miatt utak építés. Az Amerikai Egyesült Államokban rohadt sok út épül. Azaz, nagyon sok ilyen kell neki. Viszont neki meg, ugye a déli területeken, főleg az öbölkör menti országok, nyugat-texasi könnyű olajat árusítanak, aminek magasabb a gazdagabb vagy a drágább alkotó eleme, például a benzin, kerozin, dízel, stb., azaz jobban tudja értékesíteni a piacon. Tehát vesz is, meg el is ad. Hogy aztán ezt az eladott ő tudja növelni, ez neki azért kell, mert hogy ő ezt ígérte ezeknek a Texas környék és egyéb vállalkozóknak, akik cserébe őt támogatták, hogy akkor én majd szerzek neked piacot. Ugyanakkor nyilván az oroszoknak ez abszolút nem fog tetszeni, mert miért tetszene, hát kinek tetszene. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen értelemben a magyar miniszterel egy picit harapófogóba kerül. Hiszen mind a két nagy támogatója, ugye most már hivatalosan is támogatója, mind Trump elnök, mind a Putyin elnök, mind a kettő azt szeretné, hogyha minél több olajat, nyersolajat értékesítenék. Az egyik belső politikai okok miatt, a másik meg azért, mert ebből tud pénzt szerezni a saját működésére, meg többnyire a háború működtetésére. És a dolog ott változott meg hirtelen, és ott erősödött fel a Trump-féle katalizátor szerep, amikor valaki végre elmagyarázta neki, hogy ha az oroszoknak folyamatosan megy a pénz, akkor ők bármeddig tudják ezt a háborút húzni. Ha igazán el akarod vágni őket, akkor ne abba bízz, hogy te most jó barátja vagy a Putyin elnöknek, és te már milyen régóta ismered őt, mert akkor eljön hozzád Alaszkába, vörös szőnyegen, és kiröhög, hanem vedd el tőle azt az eszközt, amiből ő táplálkozni tud. És valaki végre megértette az amerikai elnöke, hogy ez a legjobb. És erre még mit is mondott, hogy ja, és tényleg, akkor még tudom a kampányigéretemet is teljesíteni, hiszen tudják a texasi termelők eladni azt a könnyű texasi olajat.
Igen, gyakorlatilag felvonuló terepe vagyunk az orosz-amerikai gáz- és olajháborúnak.
Abszolút.
És hát ugye ebben a tekintetben én azt látom, hogy az amerikai oldal erősebb, tehát Oroszország gyengül ebből a szempontból, Amerika pedig ugye nagyon stabil. Érdemes egyébként a figyelő szemet Szerbiára vetni, mert ott megy most a legnagyobb küzdelem, és hogyha ott lesz egy komoly változás, ugye a szerbektől, akik ugye tradicionálisan nagyon orosz barátok, az azt gondolom, hogy nálunk is felgyorsíthatja a folyamatokat, és adott esetben tényleg elképzelhető, hogy ennél a 27 év végi időponthoz képest korábban kell búcsút mondanunk az orosz szénhidrogéneknek, egyszerűen azért, mert be fogunk szorulni, és nem lesz választás.
Hogyha el kéne képzelni egy 2035-ös világot, tehát mondjuk ez egy 10 év múlva, akkor milyen szenáriókat láttok, hogyha világállapotokat kéne fölvázolni kőolajállátásilag, és most maradjunk a kőolajon az egyszerűség kedvére, a gázt, azt hagyjuk, azt megbeszéljük egy másik alkalommal, akkor milyen világállapotokat láttok magatok előtt Magyarország vonatkozóan, meg esetleg Szlovákiára vonatkozóan?
Én azt gondolom, hogy a kőolajat használni fogjuk 2035-ben is, sőt valószínűleg 2060-70-ben is. Én nem látom azt, hogy itt rövid távon csúcsot érne el a kőolajfogyasztás a világban, annak ellenére, hogy itt voltak olyan elképzelések, hogy már 2030 körül ugye csúcsot dönt majd a kőolajfogyasztás. Valószínűleg Magyarországon is a kőolajfogyasztás fenn fog maradni. Kicsit talán lejjebb lesz, mint most. Ugye nálunk is azért az elektrifikáció előre halad. És a...
Tehát szerinted píkelünk 35-ig?
Mi valószínűleg igen, de a világ egyébként nem.
A
világ valószínűleg nem. Valószínűleg nálunk egy enyhe csökkenés az már 2035-re elképzelhető. Gyanítom, hogy a nagy részét tengeri oldalról fogjuk beszerezni ennek a kőolajnak. Egy elképzelhető egyébként, hogy a barátság kőolajvezetéken is kapunk kőolajat, mégpedig olyan módon, hogy ha béke lesz remélhetőleg 2035-re Ukrajnába, vagy legalábbis fegyverszünet, akkor mondjuk Ogyesszán keresztül kazak vagy azeri kőolajat fel lehet hozni, és ez kiegészítő jelleggel, ez az ellátási út is meg lesz a MOL csoport számára.
Én is azt gondolom, már abból a szempontból, hogy tengeri szállítású az olaj, ahhoz mindenképp hozzátenném, hogy is jelentős része MOL kötődésű lesz az a tengeri szállítású olaj. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a MOL nem véletlenül kezd Közép-Ázsiában meg a kaukázusi területen mozgolódni, ugye ő Azerbajdzsánban egy nagyon komoly befektetéssel van bent. Az azeri olaj az el tud jutni a Baku-Ceyhani vezetéken a török kikötőbe, a török kikötőből pedig el tud jutni akár az Omisáli kikötőhöz is. Hogyha ezen még, amit a Tamás említett, ez az Ogyessa-Brody vezeték megvalósulna, akkor még további segítség lenne ebből a szempontból.
Ez Ukrajnán belül a barátság összegítés a Fekete-tengerrel.
Tehát a barátságot éri el a tengeri kikötőből, ahhoz azért mindenképp az kell, hogy valami fajta tűzszünet legyen.
Igen.
Mert azért az oroszok pontosan tudják, hogy az a csatlakozó kapcsolat, az nekik a halálukat jelenti. Nem csak az egyik, hanem másik szempontból, elsősorban az olajexport szempontjából. Ugyanis az azeriak, kazakok gyakorlatilag már dörzsölik a tenyerüket, hogy ők mikor tudnak erre a piacra bejönni, és egyre nagyobb fejlesztések vannak náluk, és nem véletlen egyébként, hogy már még tovább megy a MOL, akár Üzbegisztán és még további sztán országok felé, mert ott látszik, hogy vannak még kihasználatlan készletek, tehát én azt gondolom, hogy szerintem is el fogunk jutni oda, hogy nagy mennyiségű tengeri olajszállítás lesz, ez nem biztos, hogy egy vezetéken, tehát nem csak az Adrián fog érkezni, hanem mondjuk a barátság kőolajvezetéken. Én ad abszurdum még azt is el tudnám képzelni, hogy valami fajta nagyobb integráltság legyen az olajvezetékek között, hasonlóan a földgázhoz. Ugye a magyar a földgázrendszer az szerves része az európai földgázrendszernek ma már. Ez az kellett, hogy mindenhol meglegyen a határkeresztező kapacitás. Olaj egy picit bonyolultabb, ugye az előbb említettem, hogy ott mások a minőségek, de azért az olajszállítást meg lehet úgy oldani, hogy el lehet egymástól különíteni a különböző minőségeket, és azért mondjuk a sveháti finomítóhoz elérkezik mondjuk Triesből egy hatalmas vezeték. Azért elérkezik, mondjuk a csehek megoldották, hogy Németországból, német területről kapják. Tehát az a fajta integráció, ami elindult villamos energia és földgáz esetén, ha a kőolaj esetén is elkezd bővülni, akkor ez segíthet. Kérdés, hogy éppen abból adódóan, amit a Tamás mondott, hogy Magyarországon az várható, hogy mi elérjük a fogyasztás csúcsát, kell-e? Bár én hozzáteszem, hogy én azért szkeptikusabb vagyok a Tamásnál, hogy higgyen ebben, meg nyilván te is, hogyha ez zöld témákról szól ez, azért ne felejtsétek el, Magyarországon van 4 millió autó. Van körülbelül 3, most már talán meghaladtuk a 300 ezer elektromos, vagy félig elektromos, vagy hibrid, vagy plug-in hibrid változatot, míg azt ezért ebbe az ütembe lecseréljük, az az én számításaim szerint meghaladja a 100 évet. Tehát itt, és akkor még nem beszélünk a magyar leleményességről.
Tehát mi az átlag életkornak a flottának? 13-4-5 év?
Hát még most több. Most megint
most
több.
Megint
most
több.
Megint több. Ugye az új autóvásárlások azok visszaestek. Való igaz, hogyha az új autóvásárlások arányait nézzük, az biztató. Ma már több autót adnak el, főleg a tehát, hogyha egybevesszük a elektromos hibrid, plug-in hibrideket, az ma már több, mint a benzines autóeladás. Magyarországon, egyébként Európában is, tehát van egy ilyen tendencia, de ne felejtsük el, hogy ott vannak a régi autók, azok pedig kőolajra fognak működni még hosszú időn keresztül, hogy aztán el tudunk ebbe az irányba úgy mozdulni, hogy nálunk ez akkor tényleg elérte a maximumot, és akkor most csak az olajról beszélünk, mert a gáz esetén még nem értük el. Tehát ott, akkor is, hogyha csökken a gázfogyasztás, de az elektromos energia felhasználásánál, vagy mondjuk kiegyensúlyozásánál még hosszú ideig szükség lesz a gázra, de a magyar fosszilis energia fogyasztás az már nem lesz olyan jelentős, mint ahogy azt mondjuk más országokra, ez biztos, hogy még sokáig így lesz.
Igen, a földgáz előtt még jóval nagyobb perspektíva vannak. Kőolaj az tényleg egy picit talán már lecsengőben van, de én is azt gondolom egyébként, hogy olyan gyors változás, nagy változás azért nem lesz ebben. Tehát itt azért itt fog maradni a kőolaj származékok jelentős része velünk.
De azért azt érdemes nézni, hogy miközben az utóbbi időben tényleg drasztikusan és forradalmian nőtt a megújuló energiából származó energiafogyasztás, de közben a világ energiafogyasztása az hihetetlen mértékben nőtt. Tehát hiába, ha ott maradtunk volna mondjuk az 1990-es szinten, akkor már nagyon jól állnánk, akkor már ilyen nem is tudom, 40-50% felett lehetnénk. Most úgy állunk, a világ energiafogyasztásából több mint 75% még mindig a fosszilis. És ebben mondjuk a szén is benne van, bár mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez messze van tőlünk, igen, és nem foglalkozunk vele.
Hát ki
nem
van, még adnak engedélyt új szénerőművekre.
Bizonyám, és akkor még az olaj is, tehát mindegyik nőtt, a szén fogyasztás is, a földgázfogyasztás is, meg a kőolaj is. Nem nőtt olyan tempósan, mint a zöld, és ez ebből a szempontból nagyon dicséretes, de nem tudta, tehát gyakorlatilag annyival nőtt, amennyivel nőtt maga az emelkedés, tehát nem tudta kiváltani, igen, nem tudtunk visszatérni, nem tudtuk csökkenteni a teljes felhasználást, mert ez a 75% körüli arány volt körülbelül 10 évvel ezelőtt is.
Igen.
Nő a energiafogyasztás.
Nem is beszélve arról, hogy most jön a mesterséges intelligencia, amely ugye olyan lökést adhat ennek, bár ugye erről nagyon nagy vita van, hogy mennyi lesz ez végül, mert én emlékszem, hogy 2000-ben az internetről is azt mondták, hogy ez majd hatalmas energiafogyasztási és energiakeresleti forradalmat hoz, és aztán ugye olyan algoritmusok lettek, amely jelentősen kisebb energia növekménnyel tudta ezt a szolgáltatást biztosítani. De most ugye a mesterséges intelligencia a legnagyobb hajtóerő. Tehát, hogy olyan előrejelzések vannak, hogy mondjuk az Egyesült Államoknak 20 éve nem nő az áramfogyasztása, a következő 10 évben akár 25%-kal is nőhet, amiatt, hogy az adott központokat oda kell helyezni. Ezeket gyorsan gyakorlatilag mind gázalapú erőművekkel
tudják. Hát és látva az Stargate-nek, igen, most ez a gázos elköteleződés. Hát
gondoljatok bele, egy ilyen mesterséges intelligencia használata, meg mondjuk a régi típusú Google-is keresés használata, 10-szeres a különbség, igen, a szorzó. 10-szer annyi energiát használ. Gyorsan hozzáteszem, hogy akkor ugrott meg egyébként az villamos energiafogyasztás, mikor a kriptovaluták bejöttek. És voltak olyan területek, én magam is jártam olyan területen, a sztyeppek elős közepén, ahol nincsenek gázvezetékek, oda települtek ilyen kriptovalutát működtető konténerek. És ez egy remek ötlet mondhatná az ember, mert akkor hát úgyis csak kiengedték volna a levegőbe azt a földgázt, és se vettük volna, mert elégetik. Most meg hasznosítják, tehát nem kell nekünk több, de én abban bízom, hogy ugyanúgy, ahogy az internet megjelenésével ezek az algoritmusok is fejlődnek. Tehát sose szabad azt hinni, hogy a tegnap előtti szoftver az ugyanolyan használatban van még most is. Nem véletlen, minden egyes szoftvert folyamatosan fejlesztenek, egyre gyorsabbak lesznek, és egyre kisebb energiaigényel fognak működni, bár hozzáteszem, hogy ezek a nagy tech cégek az Amerikai Egyesült Államokban, ők annyira erre készülnek, hogy már direktben kötnek szerződést például atomerőmű, kisméretű atomerőművek építésére, amit le fog kötni a Google, az Amazon, meg a Microsoft.
Hát mind a két témában lesz még adásunk amúgy, még ebben az évadban, mind az SMR, a Small Modular Reactor, mint pedig a kripto és AI szerverek ellátása nem használt energiaforrásokból. Attila, Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és körüljártok ezt a témát, és a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha tehetitek, akkor támogassátok a Partizánt, ez volt az Egy Jövő. Sziasztok!